Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa. A szeretetszolgálat a társadalmi változás motorja, nem filantrópia. Pápai üzenet. Testesítsük meg Krisztus szeretetét a jámborság és a szeretet által. Ferenc pápa. A testvéri életben nem csak a szolgálatban osztozunk, hanem egészen odaajándékozzuk magunkat. Pazolini atya első adventi prédikációja. A proféta Isten erős szava, mely válaszra kötelez.
Ferenc pápa. A szeretetszolgálat a társadalmi változás motorja, nem filantrópia. A toledói Caritas csoportját fogadva a Szentatya a szeretetszolgálat és az igazságosság alapelveire emlékeztetett, hogy testvéribbé tegyük a társadalmat. A fele barátunk szolgálata nem pusztán állampolgári kötelesség, hanem olyan kézműves munka, amivel elvihetjük az evangélium világosságát azoknak, akik nem találnak támaszt és befogadást. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a spanyolországi Toledo egyházmegyei Caritas mintegy 100 tagját, akik a szervezet létrejöttének 60. évfordulóját ünneplik.
Un compromiso que según pude observar va más allá del bien concreto que se le puede hacer a una persona, asumiendo el desafío de ser motor de cambio dentro de la sociedad.
Spanyol nyelvű beszédében a Szentatya a szeretetszolgálatról szólva elmondta, jóval túlmutat a konkrét jó cselekedeten, amelyet egy embernek tehetünk. A társadalmon belüli változás motorja lehet a szeretet és az igazságosság szellemének terjesztése által. A cél az, hogy minden jó akaratú emberben fölébresszék az olykor alvó vagy nem növekvő testvéribb lelkiismeretet. Így módon elkerülhetjük azt a veszélyt, hogy csak állampolgári kötelesség és emberbaráti szeretet legyen a karitatív cselekedet, ehelyett az evangelizálás eszközévé válik. Ez olyan egyetemes nyelv, amit mindenki ért. Az irgalmas cselekedetek nem szorulnak tolmácsra, nem kell szótár, hogy lefordítsuk őket. Ezt a mindenki számára érthető egyetemes nyelvet a Caritas munkatársainak tanúságtétele és elkötelezettsége írta, akik Jézus Krisztust és evangéliumát képviselik. Ez a magas célkitűzés kézműves munkát igényel mindenki részéről, mely olyan emberi és lelki képzésre épül, amely lehetővé teszi, hogy szolidárisan tekintsünk a szociális problémákra. Ebben iránytűnk az egyház társadalmi tanítása, megkívánja az együttműködést és szinodalitást valamennyi egyházmegyei lelkipásztori kezdeményezéssel. Végül Ferenc pápa arra bátorította a toledói Caritas tagjait, hogy legyenek bölcs tanítómesterek, mert a világnak ma erre van szüksége. Ezt a bölcsességet Krisztustól, az imából, az evangéliumból és a rászorulók meghallgatásából nyerhetik el. Egy olyan világban, ahol az ostobaságot drága pénzen adják, veszik, ott kell maradnunk azok mellett, akiknek nincs hova lehajtaniuk a fejüket, és nem találnak befogadásra. A toledói egyházmegyei Caritas tavaly közzétett adatai szerint a helyi érsekség területén 116 plébániai, 2 plébánia közi Caritas és 5 egyházmegyés Caritas központ működik.
Pápai üzenet. Testesítsük meg Krisztus szeretetét a jámborság és a szeretet által. Ferenc pápa szerdán üzenetet küldött a testvérületek és a népi jámborság második nemzetközi kongresszusa résztvevőinek, amelyet december 4-én szerdán tartottak Sevillában. Üzenete elején a pápa elismerte a szevillaiak egyedülálló ájtatosságát, akik lelkesen élik meg hitük megnyilvánulásait mindaddig, amíg társadalmi szerkezetük szerves részévé nem válnak. Ez az élénk hit nem csupán személyes út, hanem közösségi is, amely alakítja az egyház életét, jegyezte meg a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy a népi jámborság igazi ereje abban rejlik, hogy elhozza Krisztust a világba. Idézte Szent Manuel Gonzálezt, aki úgy jellemezte a keresztény életet, mint egy körutazást, amelynek odaútja Krisztusban kezdődik, és az emberekben ér véget, majd a visszaút az emberekben kezdődik, és Krisztusban végződik. Ez az út, magyarázta, az egyház küldetésének lényegét képviseli, hogy közelebb hozza az embereket Istenhez. A pápa hangsúlyozta a népi ájtatosság sokféleségében rejlő egységet is. Kiemelte, hogy a sok sajátosság, szolgálat és feladat kitartással és türelemmel végezve hogyan harmonizál egymással. A pápa megjegyezte, akár keresztet hordunk, akár egyszerűen imádkozunk, ugyanaz a lelkesedés, ugyanaz a szeretet jellemzi, ami olyan kollektív harmóniát teremt, amely felfedi Krisztus szépségét. Ezután bátorította a híveket, hogy továbbra is vigyék el Krisztust az utcákra, hogy mindenki lássa szépségét. Az áhítat megélésének pillanataiban hullajtott könnyekről beszélve, a pápa a bánat és a szeretet eme cselekedeteit az Isten iránti őrült szeretetnek nevezte, amelyek egyesek számára talán érthetetlennek tűnnek, de a hit erőteljes tanúságtételei. Még egyszer idézte Szent Manuelt, aki hangsúlyozta. Az emberek éheznek az igazságra, a szeretetre, a jólétre, az igazságosságra, a mennyországra, és anélkül, hogy ezt észrevennék, Istenre. A pápa arra buzdította a híveket, hogy jótékonysági cselekedetekkel válaszoljanak erre az éhségre, közvetítve Isten gyöngétségét a testben és lélekben szenvedők felé. Üzenete végén Ferenc pápa arra biztatta a kongresszus résztvevőit, hogy a jó pásztor mintájára folytassák zarándoklatukat. Akár a keresztet hordozzuk, akár az ő boldogságos édesanyjának palástja alatt állunk, úgy érezzük, hogy mi vagyunk Isten mezője, országának magva. Hozzátette, hogy a népi ájtatosság kifejeződései nem csupán rituálék, hanem módjai annak, hogy elhozzuk Krisztus szeretetét a világba.
Ferenc pápa: a testvéri életben nem csak a szolgálatban osztozunk, hanem egészen odaajándékozzuk magunkat. Idén nyáron engedélyezte Ferenc pápa Guido di Montpellier testvér boldogként való tiszteletét mindazon rendek, kongregációk és közösségek számára, amelyeket a Santo Spirito in Sassia lelkisége éltet. Csütörtökön audiencián fogadta a Szentatya ezeknek a közösségeknek a képviselőit, akiket emlékeztetett a francia szerzetes, szegények és betegek iránti odaadására. Guido a 12. század második felében a franciaországi Montpellier városában született gazdag családban. 1190 előtt kezdte el a szegények és a rászorulók szolgálatát, és kórházat alapított számukra Montpellier külvárosában. Guido kezdettől fogva a Szentlélekre bízta az irgalmasságnak ezt a művét. Rövid időn belül sok követőre talált, akik példájától ösztönözve a szegényeket és rászorulókat akarták szolgálni. Így született meg egy közösség, amelynek tagjai férfiak és nők, világiak és egyháziak voltak. 1198-ban a Montpellier-i kórház a Szentszék és a pápa közvetlen fennhatósága alá került, és megerősítette a Guido által a közösségének készített szerzetesi regulát. 1198-ban a közösségnek a Montpellier-i kórházon kívül már 10 másik hasonló intézménye volt Dél-Franciaországban, és újabb kettő Rómában. Az 1201-ben kibocsátott Cupientes pro plurimis bulla a római Sancta Maria in Saxia templomot, mai nevén Santo Spirito in Sassia, a szászok Szentlélek temploma, a Domus Hospitalissal, vagyis a kórházzal együtt, amelyet maga harmadik Ince alapított 1198 és 1201 között, Guido di Montpellier és társai gondjaira bízta. A csütörtöki pápai audiencián jelen volt a római Santo Spirito kórház igazgatója és vezetőségi tagjai is. A pápa spanyol nyelvű beszédében emlékeztetett Guido di Montpellier regulájának három fő vonására, amellyel a szerzetesi életet szabályozta. Szeretet, közösség, semmi magántulajdon és szolgálat. Ez szigorúan józan és a világtól elszakadt életstílust jelent, mely megmutatja, hogy vendégek vagyunk Isten házában, a Szent Háromság házában, mely befogad minket, és amit megosztunk a szegényekkel, akiket szolgálnunk kell. A szerzetes élet így jóval túlmutat azon, hogy osztozunk a helyen, a feladatokban és a szolgálatban. Azt jelenti, hogy teljesen átadjuk magunkat Istennek a testvérünkben, fenntartás nélkül. Nem hagyunk meg semmit a világi bizonyosságokból a zsebünkben, a cellánkban, vagy ami még rosszabb, a szívünkben, mert csak ezzel a szabadsággal kezdhetünk egy olyan tervbe, amelyben együtt haladunk, és amelynek eszkatológikus jelévé válunk, az utazásba, az Úr hívására, az ég felé. Ezen az úton a Szentlélek támogat minket Jézus követésében, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy szolgáljon.
Pazolini atya első adventi prédikációja. A próféta Isten erős szava, amely válaszra kötelez. December 6-án pénteken Szent Miklós püspök emléknapján tartotta meg első prédikációját a pápai ház új szónoka Roberto Pazolini kapucinus atya, akit Ferenc pápa nem egészen egy hónapja, november 9-én nevezett ki a 90 éves Raniero Cantalamessa bíboros helyébe. Pazolini atya, Ferenc pápa és a pápai ház tagjai jelenlétében a 6. Pál aulában emlékedett a meglepetés kapujáról, a próféták sajátos szerepét elemezve. A remény kapui, a szentét megnyitása felé, a karácsonyi jövendőléseken keresztül címet viseli Pazolini atya Advent 3 péntekén tartó sorozata, amely mint egy lelki előkészületként is szolgál a karácsonyi éjféli misén megnyitandó vatikáni szentkapu nyitánya felé. Első beszédének három témája, a próféták szava, a más vélemény bátorsága, és végül a beleegyezés bátorsága. Mai adásunkban először a szónoknak a prófétai szó működéséről és hatásáról szóló gondolatait ismertetjük.
In queste meditazioni di avvento ci lasceremo un po' guidare dalla voce dei profeti, varcando con loro alcune porte ideali. La prima che proviamo ad aprire è quella dello stupore.
Adventi időszakában a liturgia számos profétai szöveg meghallgatására indít bennünket azzal a céllal, hogy újra rácsodálkozzunk a megtestesülés misztériumára, az Úr Jézus eljövetelére és majdani visszatérésére a világban. Ezekben a varázsos és bátor reménnyel teli olvasmányokban a próféták, Istennek választott emberei, hangot adnak az ő szavának, és megpróbálják felrázni az embereket. De kik is ezek a próféták? Tette fel a kérdést a szónok. Az Isten meghívta próféták, és egyedül a próféták tudják megadni annak az értelmezését, hogy milyen irányba halad az üdvösség történetében Isten terve és akarata. A próféták eszköze, amellyel szolgálatukat végzik, az emberi szó, amely egyfelől erős, hiszen Isten tekintetére és a valóság feletti ítéletére utal. Másrészt az ő szavuk rendkívül gyenge eszköz, amely nem kényszerítheti, hanem csak ajánlja Isten gondolatát. Semmi sem gyengébb ugyanis a szónál, mégpedig három szempontból. Először is olyan, mint a vibráló szél. A távolság és a nyelv képességei is korlátozza. Tartami azonosságát pedig számtalan tényező zavarja. A szó erőtlen továbbá, mert maga a beszélő ember gyenge, ha csak nem áll mögötte gazdagság, hadsereg és bíróság, és gyenge azért is, mert nagyon is különféle emberi szívekre irányul. Végül gyenge a szó, mert akinek azt ki kell mondani, az már is menekülhet, Jónásként, vagy hallgathat Jeremiásként. A próféták üzeneteit pedig komolyan kell venni, azokat nem halogathatjuk felületesen vagy figyelmetlenül. Erejük abban áll, hogy kizárja a közömbösség minden lehetőségét, akik hallják, válaszút elé kerülnek, megnyílnak vagy elzárkoznak. Ilyen volt az egykor Izraellel, és aztán az egyházzal is. Ez azért történik így, mert minden prófétai jövendőlés arra irányul, hogy két szabadság közti találkozást és párbeszédet bátorítson. Istenét, aki mindig hűséges az ő szövetségéhez, és az emberét, aki gyakorta bizonytalan és tétova a meghívás előtt. Hogy mi is történik a prófétai szót meghalló emberrel, az jól példázza a 62. Zsoltár verse. Egyet szólt az Isten, két dolgot értettem belőle. Mert ebből kitűnik, hogy a próféták hangja miként érinti az érzékenységünket. Amikor a próféta szól, mint a két hangot észlelnénk egyszerre, az egyik vigasztal is felemel, a másik nyugtalanít és megfed. Pontosan ezt a kettőséget tapasztalja meg Jeremiás is, aki a prófétai meghívásakor érzett kezdeti ellenállását később le tudta győzni, ahogy leírja nekünk. Akkor az Úr kinyújtotta kezét és megérintette ajkamat, és így szólt hozzám. Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess. Jeremiás félelem fogja el a feladat láttán, hogy az emberekhez szóljon tudva, hogy szavainak hatása kettős lesz, mert azok rombolnak, hogy aztán építhessenek. Éppen ebben áll minden prófétai hang ellentmondása, a Szentírás összes prófétája esetében. Amikor a próféta Isten nevében beszél, szavai egyrészt mindig vádat is tartalmaznak, amely határozott felelősségre és igazságosságra szólítanak fel. Mindazonáltal ez a figyelmeztetés és fenyegetés gyakorta és váratlanul megváltozik, és megnyílik a reménység előtt. Isten megerősíti szeretetének hűségét, és új lehetőséget kínál az embereknek, hogy a szövetség ajándékához járuljanak. A prófétai szó meghallgatásának a nehézsége annak tömörségéből fakad, amelynek célja az Istenhez térésünket mozgósítja. Valójában szívünk ijedelemre és bezárkózásra hajlik, ha túl intenzív nógatással találkozik. Naív dolog azt gondolni, hogy ez a bezárkózás csak a próféta szigorú hangjától függne, ugyanis süketnek és érzéketlennek találjuk magunkat, amikor Isten szava megpróbál újra megnyitni minket a reménység felé. A jó hír befogadása azonban korántsem azonnal történik, főként régóta fennálló szenvedés, csalódás és bizonytalanság esetén. A kísértés, hogy semmi új dolog nem történhet, gyakran belopja magát a szívünkbe, és időnként árnyalt cinizmusra is indít. A Prédikátor könyve csupa hiába valóságról beszél, ám a próféták szava éppen ott talál bennünket, ahol kísértésbe esünk és elhisszük, hogy a valóság már nem tud új fénysugarakat kínálni, hogy a remélt ígéretek soha nem fognak beteljesedni. Ekkor szólal meg Izaiás próféta, most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgokra figyeljetek. Nézzétek, én valami újat viszek végbe, már éppen készülőben van, nem látjátok? Valóban, utat csinálok a pusztában, és ösvényt a járatlan földön. Ezzel a kihívással kell szembenéznünk az adventi időszakban, szólt a szónok, felismerni Isten jelenlétét és cselekvését a történelemben, és felszítani magunkban a rácsodálkozást az iránt, amit Isten megtud és meg is akar valósítani életünkben és a világ történelemben. A Názáretben eltöltött rejtett életének több mint 30 esztendeje alatt Jézus olyan mélyen magába tudta olvasztani ezt a reményt, hogy amikor először hirdette meg a világnak az evangéliumot, akkor azt ezekkel a szavakkal kezdte. Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Zárta a pápai ház szónoka első adventi beszédének első nagy témáját.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!